Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltóunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. Amen. Testvéreim, virágvasárnap magasztaljuk Urunkat, 118. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát és utolsó 13. versszakát énekeljük el. Virágvasárnapi dicséretünket énekeljük. A nagy király jön, hozsánna, hozsánna. ami segítségünk, ünnepi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreink Istenünk igéjét, ahogyan azt János evangéliumában olvashatjuk, a 12. részben, a 12-től a 19-ig terjedő versekben. Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izrael királya. Jézus pedig egy szamár csikóra találva felült rá, ahogyan megvan írva: Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön szamár csikón ülve. Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy történt vele az, ami meg volt róla írva. A sokasság, amely vele volt, amikor Lázárt kihozta a sírból és feltámasztotta a halálból, most bizonyságot tett mellette. Elébe is azért vonult ki a sokasság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A fariseusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudunk elérni, íme a világ őt követi. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Úrunk, Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, megszoktuk, hogy ezen a napon, virágvasárnapon a természet már dicsér téged, virágoznak a fák, kellemes tavaszi levegő járja át az utcákat, narciszok dicsérnek téged, most pedig hideg és fagyos minden körülöttünk. Úrunk, az aranyágak is visszahúzták bimbóikat, és mi is kicsit ilyen ridegek, kemények lettünk, Urunk, ezekben a napokban, években. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, hogy sokkal több bennünk a szorongás, az aggódás és a félelem, mint az öröm. Úgy gondoljuk, hogy az öröm az valami titkos vegyszernek a következménye lehet csak az életünkben. Bocsásd meg, hogy elfelejtettük a te igédnek jó ízét, és hogy elfelejtettük már azt is, hogy amit olvasunk, az evangélium, az örömhír, jó hír. És kérünk, Urunk, hogy mai ünnepi istentiszteletünkön vasárnap te légy az, aki felgerjesztett bennünk az örömöt, aki megnyitott szívünket, aki megláttatott velünk, hogy a legszebb dolgaink azok az ünnepek, amelyeket te szereztél nekünk. Hogy a teremtés rendje valósággá legyen, tudjunk ünnepelni, tudjunk téged dicsérni vasárnapról vasárnapra, és a most kezdődő nagy héten pedig különösképpen. Elevenítsd meg a mi megszáradt, megfásult természetünket. Adj nyitott szívet, életet a te igédnek elfogadására és annak megélésére. Jöjj, királyunk, Jézusunk, szívünk, íme megnyitjuk. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 335. dicséretünket keressük meg, első verszakát énekeljük el.
Oh,
hallgassuk meg, testvéreim, Urunk igéjét, ahogyan azt Zakariás próféta könyvében olvashatjuk. A második részből olvasom az igét, a 14. verstől. Újjong, örülj Sion leánya, mert jövök már, és itt fogok lakni, így szól az Úr. A többi nép is csatlakozik majd az Úrhoz azon a napon, és az ő népévé lesznek, ő pedig köztetek fog lakni. Akkor megtudjátok, hogy a seregek ura küldött engem hozzátok. Az Úr birtokba veszi Júdát, mint tulajdonát, és a Szent Földön, és továbbra is Jeruzsálem lesz a választottja. Csendben legyen mindenki az Úr erőt, mert elindult szent lakóhelyéről. Amen. Kedves testvérek, virágvasárnap története, elmondom mindig, mikor ide érünk az év ünnepei között, számomra egy különösen is kedves alkalom, különösen is kedves a 331. dicséret, mert az a lelkipásztor, aki emberi mértékkel mérve a mi életünket, hitünket egyengette, feleségével együtt, tiszteletes nénével együtt, Zsófi nénével együtt, egy virágvasárnapi szolgálaton mutatkozott be a veresegyházi gyülekezetnek, és ezt az éneket tanították, a nagy király jön, Hozsánna, Hozsánna. Újra és újra felelevenedik bennem gyermekkorom, a virágvasárnapi istentiszteletek, megjelennek azok a pillanatok, amikor már lelkipásztorként is Szokolyán gyerekekkel eljátszottuk, és egy kis gyermeket a hátamra kaptam úgy palástosan a szokolyai templomban, hogy vigyem, hozzam, és kiáltsák a gyermekek, Hozsánna áldott, aki az Úr nevében jön, és megtelt a templom virágokkal, mert mindenki hozott egy csokorra valót, és a szőnyeg, a gyönyörűen tisztított szőnyeg ezen a vasárnapon egy virág szőnyeggé vált. A nagy király jön, Hozsánna, Hozsánna. De nem csak romantikus gondolatok jelennek meg bennem, amelyek visszavezetnek néhány évvel ezelőttre, néhány évtizedre, vagy gyermekkoromba, hanem eszembe jutott a nagyon valóságos kép is, mi történne, ha ma lenne virágvasárnap. Mit kellene tenni azért, hogy Jézus bevonulását emberek kísérjék? Szórólapokat készíteni? Jön Jézus, érkezik. Egy angol kutatásnak az volt az eredménye, hogy a szórólapok hatékonyságát mérve megállapította, nem érnek tulajdonképpen semmit. Egy metró kiáratnál a következő tesztet végezték el, az volt a szórólapra írva, hogy a második saroknál önnek valaki 10 fontot ad, hogyha oda megy. És az egyik legforgalmasabb metró aluljáróból kijövő emberek közül 2 mentek oda ez az emberhez, mert vagy nem hitték el, ami a szórólapra volt írva, vagy nem olvasták el, amit a szórólap tartalmazott. Mit kellene tenni, hogyha a média nem kapja fel ezt a hírt? Talán bejelenteni? Bejelenteni, hogy most valami készül. Nem tudom, demonstráció? Forgalomlassítás? Kérünk rendőri erőket, hogy biztosítsák ezt a helyzetet? Nagyon is valóságos mindaz, amit látunk. És hogy ki mit mondana róla? Kik voltak a szervezők? Voltak-e ott provokátorok? Hallottuk az elmúlt napokban is ezeket a képeket. Jézus bevonulása nem rendőri kísérettel, nem előre bejelentve, hanem előre megírva történt. A proféták beszélnek arról, hogy íme a királynak, a messiásnak, a felkentnek meg kell jelennie, meg kell érkeznie. És lehet, hogy azt gondoljátok, kedves testvérek, mert a romantikában számunkra ez valóságossá is válhat, hogy Jézus bevonulása olyan csendes, olyan szép, olyan békés, olyan spontán esemény sorozat volt korán sem. Az, amikor azt halljuk a felolvasásból, hogy pálma ágakat terítettek, mint egy lomb szőnyekként Jézus útjára, ez kifejezetten harcra, háborúra felhívó jel volt. Néhány évvel, évtizeddel korábban a makkabeusok, akik egy szabadságharcot vívtak a rómaiakkal szemben, mondjuk így, hogy az ő kokárdájuknak, nemzeti elkötelezésüknek a jeléül a pálmaágakat választottak. És amikor pálmákkal jelenik meg a zsidóság Jeruzsálemben, akkor Róma megrezzen. Mi lesz most? Újabb háború? Újabb szabadságharc? Újra, idézelben mondom, kardot rántanak? És mégis elfogadják az eseményeket. És mikor a próféta beszél erről, mert Isten tervének a része, hogy Jézus megérkezzen, mint király, akkor az ő tervében nem is az szerepel, hogy mit kell tenni az ő fogadására, hanem hogy hogyan kell élni. Azt mondja, örülj. Örülj! Újjongj! Mert jön a te királyod. Tegnap, amikor reggel bevásároltam egy boltba, az öröm szót így hallottam egy férfinak a szájából. Örüljön, hogy van munkája. Ez teljesen más örömet fejez ki. Ez annak az örömét, hogy még örülj, hogy élsz. Örülj, hogy van egy kis pénzed. Örülj annak, hogy nem kell nincstelenül élned. Örülj, kérdezi az ige. Miért nem azt mondja, hogy legyen kár öröm a szívedbe? Azt tudunk. Ha arra szólítanának fel, ha arra hívnának, ha arra rendeznének valamilyen nagy menetet, ha ezt hirdetné meg a média, no hát erre mennénk. Kár örömre. A másik kárán való örvendezésre. Vagy hogyha azt mutatná fel, hogy irigykedj, akkor hány és hány ember jelenne meg? Lehet, hogy nem úgy, hogy valakit körülvesz, emberi sorfal közepette mehet be, hanem ezt teszi a lakásában, a belsejében, irigykedik. Kárörvendező lesz. Olyan paposnak történik, tűnik mindaz, amit itt az ige mond, az ószövetségi profécia, örülj, újjongj. Olyan távoli, olyan irreális, olyan ózsdi, olyan légből kapott. Hiszen a hétköznapok embere pontosan vesztesként éri meg mindazt, amit életnek nevezünk. Ó, de sokszor van úgy, hogy harcolunk és küzdünk, és az életben a hétköznapok csatáiban vesztesként megyünk haza. Ó, de nehéz ezt meghallani, hogy örüljünk, amikor azt halljuk, hogy körülöttünk minden bizonytalan. Amikor a mi lehetőségeink összezsugorodnak. Amikor mindenki azt próbálja belénk pumpálni, hogy semmi okunk nincs arra, hogy örüljünk. Mert hát ki tudja, mit hoz gazdaságilag a jövő. Ki tudja, hogy milyen lesz a mi gyermekeinknek a sorsa. Ó, hány és hányan vannak akár most is, akik gyászolnak, akik a szívükben valami teher van, valami szorítás, valami fájdalom. Ó, de sokan mondják azt, hogy az öröm az pusztán illúzió, vagy lehet, hogy csak egy órára való kis flash, ilyen nagyon gyors, nagyon rövid hatót, sugarú dolog, picit úgy feldobja az embert, mint egy energiaital, aztán utána oda lesz. Furcsa, az az érzésem, testvérek, hogy Jézus egyedül vonulna ma. Ma nem mennének oda hozsannát kiáltani. Ma Jézust magára hagynánk. nem sikerül, úgy tűnik, hogy nincs jobb. A virágvasárnapi felszólítás elsuhan a fejünk felett, hiszen nem lesz több örömünk, mint ami tegnap volt. Mert a körülményeink nem olyanok, mondjuk. A körülményeink azok sok-sok aggodalomra adnak okot. Kedves testvérek, azt kell mondanunk, hogy abban az időben, melyben Jézus bevonul Jeruzsálemben, nem volt könnyebb a helyzet. Egy idegen nép, a rómaiak ültek a szószoros értelemben a zsidók nyakán. Mindent, a közigazgatást, a bankrendszerüket, az útjaikat átvették. Olvasunk olyan zsoltárokat korábbi időkről a Szentírásban, amelyek arról szólnak, hogy az ember a fogságban nem szívesen énekel. A babiloni fogságnak zsoltárai nagyon kemény szavakat fogalmaznak meg. Ó, van-e öröm virágvasárnap reggelén? Lehet-e nekünk valami egészen más tenni? Kedves testvérek, majd a János és Arany János, amikor a szabadságharcot követő időkben verseket fogalmaznak meg, akkor az egyikük azt mondja, hogy leteszem a lantot, letészem a lantot, a másikuk pedig azt mondja, hogy elsilányul a világ, bizony csak ezt értik és ezt érik meg, mint a ma embere. Van egy német neves író, Beckettnek hívják, és ő a Godóra várva című címdarabjában, drámájában olyan embereket ábrázol, amely emberek mindig várnak valamire, ami nem érkezik meg. Mindig várják, hogy valami történjen velük, de nem történik. Mint hogyha csak a keserű csalódás volna az embereknek az osztály része. Beckett, amikor a saját darabjáról ír, akkor így foglalja össze ennek a műnek a lényegét, hogy a legfontosabb kulcsszó benne az, hogy talán érkezik valaki, talán jön valaki, talán valaki megoldja a mi problémáinkat, gondjainkat. Talán. Hány és hány embernek az életében ez az egyik kulcsszó, talán holnap másképpen lesz, mint ma. Talán holnap egy picit világosabb lesz az élet. Ezek a látási rossz viszonyok, amelyekben vagyunk, talán megváltoznak. Tudjátok, kedves testvérek, hogy melyik élethelyzet az, ami a legveszélyesebb mondjuk az autózás világában? Az éppen az alkonyat. Amikor a fényviszonyok megváltoznak. Látom a saját szüleimen is, akik elmúltak 60 évesek, nem szeretnek alkonyatban autózni. Az a legrosszabb, mert még nincs sötét, és nincsen világos. Mert olyan elválaszthatatlan az a világ, mert minden összefolyik. Mert nem segít az autónak a lámpája sem, hogy egészen tisztán lássak. Pedig szeretnék. Úgy hiszem, hogy pont egy ilyen alkonyat világban vagyunk. Mindenki vágyik a biztos, egészen fontos kapaszkodók, egészen konkrét út iránt, és közben pedig nem találja magát, az életet, az utat. Ó, de sokszor van így, hogy az alkonyatban mi sok mindent kapaszkodónak, ebben a talán helyzetben sok mindent biztos pontnak gondolunk. És hogyha jön az éjszaka, jön a sötét, akkor derül ki az, hogy amiben bíztunk, az megtart-e, vagy pedig magunkra hagy. A bálványok mindig ilyenek. A talán állapotban az idegen istenek mindig ilyenek. talán majd ez segít. És amikor eljön a sötét, és nem látjuk a fényét, akkor elvesztünk. A bálvány mindig távolról kecsegtet jóval, megoldással, élettel, reménységgel. De amikor közel jön, amikor megérezzük az ő valóságát, amikor megcsókolja a mi szánkat, tarkunkat, akkor már tudjuk, hogy elvesztünk. Ó, hány és hány ember életében jelent ez meg, és jelenik meg a valóságban, a talán helyzetben. Tudjátok, sok minden olyan vonzónak tűnik, pedig ami vesztünket kínálja. A bálványimádó népek, kultúrák sokszor a holdat tették meg istenüknek, mert azt mondták, hogy fénye van. Pedig tudjuk, hogy a holdnak nincs fénye. Olyan, mintha fénye volna. Olyan, mintha világítana. Olyan, mintha segítene a sötétben. De a fényt csak a nap adhatja. Örülj! Újjongj! Miért tennéd ezt? Mi az, ami diktálná benned? Mi az, ami kihozza a szívedből, lelkedből? Megmondja a próféta. Itt nem arról van szó, kedves testvérek, hogy bele kiáltja valaki az életünkbe azt, hogy örülnünk és újjongnunk kelljen, hanem azt mondja, mert már jön az, aki veled fog lakni. Mert már jön az, aki meg fog szabadítani. Mert már jön az, aki megújítja a mi életünket. Milyen nagy örömhír ez, kedves testvérek, hogy az Isten érkezik, az Isten jön, az Isten elindult felénk. Virág vasárnap éppen ezt jelzi, Isten elindult, örömmel indult el, nem számolva a külső körülményeit. Gondoljátok el, Jézus tudja, hogy mi vár rá. Tudja, hogy ott a kereszt. Jézus tudja, hogy mennyi ütést, mennyi fájdalmat, mennyi szenvedést, mennyi árulást, mennyi gyalázatot, mennyi köpést kell elhordoznia. És azt mondja, elmegyek, és ünneplek, és lesz ünnepem, és lesz nektek is ünnepetek. Milyen nagy öröm, hogy Jézus azt mondja, hogy ebbe a világba jövök el. Ebben a világban mutatom meg, hogy én király vagyok. Abban a világban, ahol a munkahelyeken feszültség van, vagy abban a világban, ahol nincs munka. Abban a világban, ahol összeférhetetlenség van, ahol testvér a testvérnek támad. Abban a világban megyek el, ahol a gyermek és a szülő nem érti meg egymást. Ahol az anyós és menny között feszültség van. Elmegyek abba a világba, ahol ellenségeskedés van. Elmegyek oda, ahol a beteg ágyon fekszik valaki. És a szemébe mondta az orvos, reménytelen. Elmegyek oda, ahol érzed az élet romjait, ahol már csak sírni tudsz. Jézus oda akar menni, ahol mi vagyunk. Van-e ennél nagyobb örömhír? Van-e ennél nagyobb örömüzenet, evangélium? Hogy Jézus érkezik pontosan ugyanabba a világba, amely világba az övéi, az ő kortársai éltek. Ugyanolyan világba, amelyben mi élünk. Ugyanabba a bűnös világba érkezik. Hogyan? Szabadítóként. Szabadítóként. Testvérek, milyen furcsa ez a mai világ. Mi mindenki mást szívesen várnánk, hogy érkezzen. csak éppen Jézust nem. Mi valahogyan ezt nem tudjuk elfogadni, valahogyan ezt nem tudjuk megérteni. Hogyha azt hirdetné valaki egy plakáton, hogy meggyógyítja a mi betegségünket biztosan, nos hát annak örülnénk. Ha valaki azt mondaná, megszorítva a kezünket, hogy én feltaláltam a rák ellenszerét, akkor annak örülnénk. Ha valaki azt mondaná, hogy én megoldom a te gyermeked, makrancos gyermekednek a problémáját, megoldom a kamaszkornak minden kérését, no, annak örülnénk. Ha valaki azt mondaná, hogy én úgy jövök, hogy a te magányodban társ leszek, akkor annak örülnénk. Hogyha jönne egy bankár, és azt mondaná, elengedem az adósságodat, annak örülnénk. És Jézus, amikor érkezik, vajon ennek örülünk-e? Nem ilyen mély a helyzet. Örüljünk. Örülj, mondja az Új Szövetség. Örülj, mondja az Ószövetség. Örülj, indulj, bátran vállald. Örülj, mert én elmegyek hozzád, és nálad fogok lakni. Íme megérkezik az, és megújítja a mi életünket. Mert hogy Jézus érkezése, kedves testvérek, valóság. Ebben az alkony, ebben a talán életben, ebben az árnyékos világban, amelyben vagyunk, megjelenik Isten. És azt mondja, nem az a jó, hogyha irigykedsz másokra, ha keserű szájjal nézed a másik sikerét, mert akkor az azt jelenti, hogy boldogtalan vagy, és boldogtalanul élsz. Akkor nem jó csapatban játszol, akkor valami hiányzik konkrétan az életedből. Konkrétan, nem pedig árnyékmódra hiányzik maga az Isten. Isten dicsősége pedig abban áll, hogy annak látjuk őt, aki valójában van. Annak látjuk, aki ő valóságos. És éppen újra, szinte két hét után valóságosan megjelenik számunkra Jézus Krisztus, mert az örökkévaló Isten elküldte fiát Krisztust. És őt nem korlátozásként kell megélnünk, hogy valamit az életünkben szeretne elvenni, hanem határtalan örömként. És nem kell keresgélnünk, hogy ki segít a mi életünkben, mert ott van előttünk 2000 év óta a válasz, csak el kell fogadni. El kell fogadni azt, aki Szamáron érkezik, aki alázatos király, aki nem kardot ránt, akinek foros a ruhája, gúnyája, de ő a világnak az ura. Ennyi kihívás kell a keresztény élethez. Elfogadni az érkező Krisztust. Pál apostol olyan egyszerűen és olyan szépen írja le ezt. Ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözlősz. Ennek az egy mondatnak a komolysága az egész életre elegendő, örömmel elegendő. És akkor nem kell több. Csak száddal vallani Jézust, szíveddel hinni, hogy ő feltámadt a halottak közül, hogy ő valóban király, ő valóban úr, valóban övé minden hatalom ezen a földön. És akkor mi következik? Nem áltatás, testvérek, hanem valóság. Az alkony után sötétség jön. Az igazi sötétség. Csak ebben a sötétségben fénylik Jézus Krisztus királysága. Csak ebben a sötétségben rátámaszkodhatunk Jézusra, az örökkévaló Istenre, hiszen az pedig az örök élet, hogy ismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent, és akit elküldtél, aki megérkezik, Jézus Krisztust. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére. 295. dicséretünket keressük meg, énekeljük el mind a két versszakával. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, öröm van a szívünkben azért, mert Te megérkeztél és megérkezel. Öröm van a szívünkben, Urunk, és ez nem feltétlenül jelenti a kacagást, harsány, vigyorgást, hogy Te királyként jöttél. Olyan királyként, aki már bevonulás történetében is magadra vetted e világ minden bűnét, hogy megszabadíts bennünket. Öröm van a szívünkben, Urunk, hogy Te ezt értünk megtetted. Hogy sok kilátástalanságban, lehetetlenségben, hétköznapi életünkben kapaszkodónká lettél. Egyedüli kapaszkodónká. Köszönjük ezt neked. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, azokért, akik nem tudnak örvendezni, akik megkeseredtek, megfásultak. Imádkozunk hozzád, Urunk, szomszédjainkért, ismerőseinkért, csalódott környezetünkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a szülőkért, akik az előttünk álló napokban, hetekben döntenek arról, hogy hová, milyen iskolába, milyen körülmények közé irassák gyermekeiket. Hogy vállalják-e a hitoktatást, avagy nem. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik gyászolnak, akik betegek, akik sírnak. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek nincs munkájuk. Imádkozunk hozzád azokért, Urunk, akik szolgálatot vállalnak a mi kényelmünkért, biztonságunkért, életünkért. Köszönjük, hogy most is vannak olyanok, akik a telefonok mellett ülnek, orvosi rendelőkben rendelnek, tűzoltóságokon ügyelnek, rendünkre és biztonságunkra figyelnek. Köszönjük neked, hogy ez valóság. És kérünk téged, hogy hadd menjünk végig azon az úton, amelyet te utad, virágvasárnaptól húsvétig, a következő estéken, bűnbánati alkalmainkon. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti munkáját, segítségét és adományát. Reménységem az, hogy egy beszámoló készül az Őrbottyáni Juhász Zsófia szeretett otthonban tett látogatásunkról, néhány fotót pedig már feltöltöttünk gyülekezetünk honlapjára is. Kérlek benneteket, hogy nézzétek meg. Gyülekezetünk áldozat készségét jelöli, csak néhány számra emlékszem a teljesség igénye nélkül. Testvéreim tegnap összefoglalták és elküldték nekem. Ha jól emlékszem, 145 kg cukrot vittünk, 122 kg lisztet, 80 kg rist, több doboznyi papírt és írószert ebbe a szeretett otthonba. Öröm volt együtt lenni, együtt szolgálni. Ők pedig készültek a mi fogadásunkra, a húsvéti színdarabjukat adták elő nekünk, Jairus lányának feltámasztásának a történetét. Verset mondtak, énekeltünk, együtt dicsértük a mi Urunkat. Legyen Istené a dicsőség. Testvéreim, gyülekezetünk presbitériuma rajzpályázatot hirdetett meg. Pomáz és Csobánka minden óvoda nagycsoportos és általános iskola alsó tagozatos gyermeke részére tetszőleges technikájú színes rajzokat A4 vagy A3 méretben május 12-én délig lehet leadni a lelkészi hivatalba. Részletek ugyancsak gyülekezetünk honlapján olvashatóak. Hirdetem testvéreimnek, hogy 2013. április 7-én 10 és 16 óra között Női szerepeink, lelki hangulataink címmel Egyház megyei női csendes nap lesz a Fót központi református gyülekezetben. Igét hirdett gyülekezetünk korábbi lelkipásztora Pap Lászlóné, Erzsike néni, és előadással szolgál Bíró Délia klinikai szakpszichológus. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit erre az alkalomra, egyetlen egy kitétel van, hogy jelentkezni kell, hogyha szeretnénk elmenni erre az alkalomra. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy 2013. március 20-án elhunyt Sós Lászlóné nagytiszteletű asszony, Laci bácsi felesége. Temetése előre láthatólag 2013. április 6-án, szombaton 9 órakor lesz Butakalászon. Laci bácsi felesége, Irénke néni, tudjuk jól, hogy már több mint egy éve egy idősek otthonában van, most megbetegedett és fertőzéssel kórházba került, és rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtő Urának. Jászoljuk magunk is, és együtt könyörgünk Laci bácsiért, tudva az ő fájdalmát, és tudva az ő terhét. Januárban engedte el fiát, most pedig feleségét. Januárban így búcsúztattuk Laci fiát, vagy ahogy a Laci bácsi mondja, Lacikát. Meddig még, Uram, meddig tart a mi időnk, most pedig így kérdezek, meddig a próba, meddig még, Uram. Istenünk, adjon vigasztalást Laci bácsinak, a gyermekeknek, az unokáknak. Alkalmaink a következőképpen alakulnak, testvéreim. Hétfőn 18 órakor bűnbánati esténk lesz Fomázon, 19 órakor énekkari próba. Kedden 18 órakor bűnbánati estét tartunk Csobánkán, Kékkereszt alkalom lesz Fomázon. Szerdán 10 órakor lesz Biblia óránk a Fomázi idősek otthonában, bűnbánati alkalmat tartunk Fomázon, csütörtökön pedig 6 órakor bűnbánati este lesz Csobánkán. Nagypénteken 9 órától ünnepi istentiszteletünk lesz úrvacsorai közösséggel Csobánkán, 6 órakor este, 6 órakor pedig Pomázon lesz ünnepi istentiszteletünk. Nagy szombaton 18 órakor ugyancsak ünnepi istentiszteletünk lesz, közöttünk szolgáldoktor Szűcs Ferenc lelki pásztor testvérünk. Húsvét vasárnapján 9 órakor Csobánkán terítjük meg Urunk asztalát, 10:30-kor pedig Pomázon. Húsvét vasárnapjának délutánján, kora estén 17 órakor ünnepi istentiszteletet tartunk Pilis Szent Kereszten, a római katolikus templomban lesz az alkalom. Húsvét hétfőjén 9 órakor ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán legátus szolgálatával, 10:30-től pedig Pomázon terítjük meg Urunk asztalát, ugyancsak legátus testvérünk szolgál. Engedjétek meg, testvérek, hogy 3 információt hadd osszak még meg veletek. Ma gyülekezetünk kórusa a Pomázi Városi Kórus Találkozón szolgál. Találkozója 14:30-kor lesz a parókia felső szintjén, egy rövid beéneklés, bemelegítés után megy a csapat közösen a Teleki Vattai Művészetiskola koncerttermébe. Ma délután 3 órakor a Békásmegyeri Református Bábcsoport szolgál közöttünk, a Kert című darabjukat hozták el. Jöjjünk minél többen, hívogassunk másokat, elsősorban kisebb gyermekeknek ajánljuk, de nagyon nagy meleg szívvel ajánljuk a szolgálatot. Végül pedig egy személyes kérésem volna kedves testvéreim felé. Tudjátok, kedves testvérek, hogy az elmúlt időszakban is nagyon sok vendégünk és nagyon sok alkalmunk volt a gyülekezetben. Mi magunk is a hétvégig zömét gyülekezetünkben szolgálattal töltöttük. Húsvét hétfőjén szeretnénk meglátogatni családjainkat, így ha valaki jó szívvel elfogadná és meghívná egy evédre legátus testvérünket, azt köszönettel elfogadnánk és köszönettel vennénk. Ezt egyelőre csak, így mondom, provizórikusan nem sikerült hosszabban beszélnem legátus testvérünkkel, és nem tudom az ő terveit, de ha valaki ebben szívesen segítene, azt megköszönöm. Kérem, hogy az Isten tisztelet után jelezzük evéli szándékunkat. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk. Záró énekünket keressük meg. 342. dicséretünk, záró énekünk. Énekeljük el első verszakát. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk mindazt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.